Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Nagyon szekvenciális konkrétokról jut eszembe, volt egy ilyen tanárom is, hihetetlen rend volt az óráján, ennek mindig, de a táblán is, a mindenen, és nagyon jó követhető volt, tehát hihetetlenül jó, nagyon jó lehetett vele dolgozni. Egyébként ezt mondom is, hogy például nem mindig ugyanaz a stílusú tanár, vagy tanító, vagy szülő a jó a gyerekemnek, mint hogyha ugyanolyan, mint ő. Én például inkább egy random vagyok, de nagyon tudtam ettől tanulni, mert éppen oda bevezetett, ahol én nem voltam otthon, tehát én nem tudtam rendet tartani. Ezekben a tartalmakban, és gyakorlatilag egy nagyon rendezett formában adta elénk. Tehát nekem randomnak jó volt, bár nem az ő nyelvezetét értettem, tehát sok mindenben azért nehéz volt odafigyelni rá, de sokat tanultam tőle. Na mindegy, szerenád, végén, mindegy, persze meglátogattuk mindent, és hát akkor azért rájöttem, hogy mi a helyzet. Hihetetlen volt ennek az embernek az otthona, a minden, az egész élete ilyen volt, ilyen konkrét szekvenciális, valamit oda akart adni, és nyitotta ki a szekrényt, és akkor láttuk meg benne, hát, hogy ott minden, de olyan elvágólagra volt ott beírva, és szépen kártyák voltak a szekrénybe. Ingek. Sötét ingek. Mit tudom én, minden szépen meg volt kártyázva, hogy hol vannak a dolgok. Hát én ilyet az életemben nem láttam. Tehát gyönyörűen, tehát ennek nagyon fontos volt, ezt mondom, a pipás rendszer, a nem tudom micsoda, a saját életvitelébe is. Tehát ezt nem szorította rá senki se, ezt talált a célra vezetőnek, ebben érezte jól magát. Hát ugye, hogyha feleségül megy egy másikhoz, az nehéz azért, ebben a helyzet, nehéz is lehet. Jó, nézzük meg még ezeket a szekvenciálisokat, hogy nekik mi a nehéz. Egy kicsit átszaladunk ezen a helyzeten. Haha, nincs elég idő, hogy alaposan belemenjen egy témába. Szegények azért egy ilyen iskolarendszerben. Ha újra ugyanazt kell csinálni, ugye itt szeretne egy másik szempontot azért belevinni, stb. Ez nem fogja egymás után írni a számokat minden nap. Ha sok a konkrét szabály és a megkötés, ki fogja kerülni, bizony. Ő. Nagyon nehéz neki az érzelmek kifejezése, nem is fogja adott esetben, ugye, de ez nem baj, tehát megint csak, hogyha a személyes kapcsolatban gondolkodunk, ezért mondtam a bábot, ugye, hogy sokkal jobban szeret áttételesen, ez jobban szeret majd viccelni is. Mert viccbe öltözteti azt, amit éppen érez, nem akarja tudni, így nem tudja közölni ilyen értelemben, egészen másképp fogja ezt kifejezni. Diplomatikusnak lenni mások meggyőzése közben, ugye amit viszont ki akar mondani, azt ugye ki akarja mondani, tehát az igazságot azt ki akarja mondani. Még egy kicsit róluk, mit talál célra vezetőnek, tehát hogyan tudunk neki segíteni, jól feldolgozott adatbázist tenni, ugyebár megfigyelés, nem cselekvéses tanuló, megfigyeléses tanuló, tehát ő inkább ilyen rendező, nagyon szeret érvelni, adhatsz neki ilyen feladatokat is, finoman fogja csinálni, kis előadásra többi érvelés. Nagyon szeret olyanokkal beszélgetni, akik szakértők a témába. Ilyen gyerekünk is volt, ez mindig ment a zsúrba, és akkor mindig mondták neki, hogy ez mindig a felnőttekkel beszélgetett. Nagyon élvezte, mert ott valamit abba, és akkor azokat, és nagyon. Ez nagyon tud tanulni is ilyen helyzetekből. Elvont fogalmas, alapos. Jó, nézzük a konkrét randomokat. Ezek ugye érvek. Érvelés, kész, pász, hogyan van, de azt a saját érveit szereti bevezetni. Nagyon kíváncsi, nagyon ötletdús, és ez az a nagyon gyors. Mondtam, hogy ez nagyon gyorsan csinál mindenfélét, gyorsan dönt. De tulajdonképpen még menet közben is jól át tudja változtatni a döntéseit. Hú, ezek azok a gyerekek, érted? Pitty-puty-puty valamit elhatároz, ezek nagyon gyorsan keverednek bajba. Mert gyorsan dönt, érted? És olyan intuitív módon, ezt megcsináljuk, ez klassz, gyorsan lelkesedik, gyorsan ping-pam-pam-pam. De elég jól ki is jön a bajból, mert akkor is gyorsan dönt. Tehát egyszerűen egy ilyen helyzetfelismerése is elég gyors. Tehát elég jól tudja felismerni ezt a dolgot, mert randomokba gondolkozik, és például van egy ilyen kicsi kis példa, hogy nem, kisgyerekkorában például, nem tudom én, anya vezet, autó, ülnek hátul, folyton összevesznek, visítanak, sikongatnak, azt mondja anya, figyelj, még egyszer egy ilyen, annyira leállok, és kirakom azt, aki még egyszer piszkálja a másikat. Ugye, hát ez egy ismerős helyzet. Megint sikítás, satúfék, hátrafordulsz, hogy most aztán ki volt? Csiki, semmi. Érted, csak játszunk. menet közben így meg tudja változtatni azt a helyzetet, ő nem, nincs semmi baj, nem sikongattunk semmi, csak éppen itt éppen így játszunk. Abba a pillanatban át tudja fordítani. Át tud érvelni, át tud formálni gondolatokat. Ez ilyen. Mit tud jól? Mi megy a legjobban neki? Mire tudunk támaszkodni? Mások cselekvése, ösztönzése. Érted? Ez megszervezi mások helyet. Fogjuk meg és vigyétek. Ez az lesz. Olyan pillanatban lelkesít mindenkit, nem tudom én, fel tudja tüzelni, aztán elküldi őket. Tehát ösztönző a hatása. Több válasz lehetőség és megoldás kell neki. Fel is ismeri ezt, ugye mondtam, hogy gyorsan felismeri, de kell neki. Tehát ő neki egy válasz lehetőség, vagy fegyelmezésben is. Tehát érted, neki fontos egy olyan dolgot adni, egy alternatív lehetőségét. Nem sokat, de egy legalább egy legyen a gyerekeknél, és láttam egy ilyen kicsi gyereknél, egy nagy vita volt ott, mit tudom én, valamilyen esti ilyen lefekvéskor is, hogy nem kapcsolja le a lámpát, vagy mit tudom én, vagy... valamilyen nagyon vitázott neki, és akkor de az apja csak mondta, de igen, meg nem, de nem, de nem, de igen, de nem, de stb. Jó, és akkor a gyerek kitalálta, hogy jó, hogyha én kidugom a lábomat, és hogyha te ezt betakarod, akkor lekapcsolom a lámpát. Érted? Hogy egy valami kis változat legyen, lehessen, amit ő döntött el. Meg is csinálta, kidugta a lábát, betakarta, rend volt. Tehát kell neki az alternatíva. A fegyelmezésben érdemes ennél látni egyet, hogy kifejezetten azt mondja, hogy nem hátrál meg, enged, hogy felelősséget vállaljon, hogy egy szerepet kapjon, és hogy egy kicsit kis döntési lehetősége legyen. Megyünk tovább. Jól tud szokatlan ötleteket, tehát erre lehet bízni az ötletezést. Láttátok, az előző kettő az inkább lefordítja az ötleteket, meg tovább viszi. Ő kitalál, elképzeli a jövőt, ez mindenfélét elképzel. Gyakran másképp csinálni a dolgokat, tehát ténylegesen, biztosan másképp fogja. Tehát, hogy ezt beülteted így, az hátrafelé, ide ülne, érted? Mert miért ne lehetne ide ülni, vagy osztályban nem könnyű. Nagyon sok helyen, munkahelyen se könnyű. De hogyha van egy olyan feladat, ahol pont ez a helyzet, hogy lehetne egy kicsit másképp csinálni, az akkor jó neki. Tehát biztos, hogy valahogy meg fogja fordítani. Azt szokták mondani, hogy hát az iskolában nem egy kellemes helyzet, de ezekkel nagyon kedvesnek kell lenni ezekkel a gyerekekkel, mert ezek fognak visszajönni és segíteni az iskolát később. Ügyesen érvényesülnek és ügyesen lábra állnak. Nagyon jól megy neki sokféle embertípust elfogadni, tehát sokféle emberrel tud dolgozni. Ugye a konkrét szekvenciális inkább egyedül, tehát az egy olyan féleképpen tudott dolgozni, ez sokféle emberrel tud dolgozni, van, aki ketten tud dolgozni, de ez sokkal. Mondtam, menet közben gyorsan gondolkodik, kockázatvállaló persze, de a másik oldalon vigyázz, veszélyes. Tehát különösen erre rájön egy serdülés, hát ez vakmerő, nemhogy kockázatvállaló, ez vakmerő. És azért nagyon-nagyon, ugye 22-23 éves korra érik csak az be, hogy jól tudunk következményeket vállalni, erről sokat beszéltünk, ugye? Tehát erre a gyerekre ebben az időszakban eléggé kell vigyázni, hogy hova engedett be, vigyázz. Tehát ez mindent megcsinál, tehát ez beleugrik az üres medencébe is, mert szerinte ő majd ott még vág egy kis cigánykereket, és nem fog beleesni. Tehát igen. Jó, még őróluk van szó, a konkrét randomokról. Mi az, ami nehéz neki azért, erre vigyázunk, hát ezt gondolom, hogy már tudhatjuk is. Ugye a korlátok és a megkötések, neki a szabály csak irányelv, tehát gyorsan megtalálja azt, hogy hát az nem volt odaírva, hogy nem szabad a székre háttal ülni. Tehát ez nem volt. Meg az se, hogy nem lehet, hogy ezen három lábon üljünk a széken, vagy valamilyen. Az se volt odaírva, hogy nem szabad a széken állni. Tehát akkor állni is szabad. És az se volt előírva, hogy a kosárlabda hálóba nem szabad beleülni. Akkor ő beleül. Tehát gyakorlatilag a szabályokat is ilyen értelemben hát értelmezi. Tehát hogyha neki akarsz valami szabályt, akkor azt jó erősen meg kell mondani, mert ezt ő nem úgy fogja értelmezni. Hát a hivatalos papírmunka, szegény, kreatív tanárok. Tehát érted ebbe a helyzetbe, de ez nem. Megint csak látjuk ugye, hogy persze, hogy kell hivatalos papírmunkát is csinálni ennek az embernek is. Tehát nem fogja elkerülni, meg kell tanulnia ezt a nyelvet is, de arra számíthat, hogy az ő adóbevallása nem lesz jó. Tehát érted, és a pályázatot se ő írja meg ilyenet, írja meg azért bízd rá, csak azért ötször nézze át, mert el fogja nagyolni ebbe az esetben. És ez nagyon nehezen is megy neki, és ténylegesen hosszasan kell neki tanulnia. Ugyanígy a rutin munka is, ugye, ha már valaki megcsinálta, miért csinálja meg én is, majd inkább újat találok ki. Természetesen a részletes feljegyzések, nem tud jól jegyzőkönyvet írni, nem tud jól vezetni ilyen dolgokat, stb. Ezeket nem. nem tudja, hogy hogy találta meg a választ, csak úgy randomra, tehát nem tudja sokszor megmondani se, de nem baj. Ez sok, úgy gondolom, hogy ennek a bizonyos témanatjának ez lehetett a benyomás a magyar rendezvényekkel is, meg a magyar emberekkel is. Azt mondja egyszer, hogy nagyon érdekes volt, azt mondja, valami volt valami rendezvény, és akkor hát kérdezték, hogy hogy sikerült. Hát jó, olyan magyaros volt, tehát itt olyan magyarosan sikerült. És mi az, hogy magyarosan sikerült? Hát azt mondja, láthatólag senki nem tudta, hogy mi lesz, de nagyon jó sült el. Gyakorlatilag a sok spontaneitás, a sok valamiféle dolog, tehát nem tudják elmagyarázni, hogy ez miért, de azért úgy jó összeállt az egész dolog, tehát nyilván, hogy máshonnan nézte ezt a dolgot. Jó, egyetlen válasz kiválasztása, és hogy ne lehessen választani, ugye, ez neki nem nagyon megy. Kell neki is a korlát, csak egy kis beleszólás kell neki. Jó. Azt mondja, még őket nézzük, tehát meg fogja nézni, mi az, ami tényleg szükséges, és minden más nem nagyon érdekli. Ugye ebből az egész dologból, mit szeretne ugye ösztönösen megoldani problémákat, majd csak rájövünk, majd csak lesz valahogy. Ennek kell a rugalmas időkorlát, a konkrét határidőbe görcsöl, mert érzi azt, hogy nem mindig fogja tudni, nem tudja megcsinálni. Igen, látjátok ugye jól. Szereti konkrét, ugye, szeret tapasztalat útján tanulni, kipróbálni. És nézzük az utolsó csoportot, akkor lassan még egyet valamit el akarok mondani ebből. Jaj! Ezek különben, ezek a konkrét randomok nagyon sok humorral rendelkeznek, tehát nagyon szívesen viccelődnek is, és jó, talán ennyi előtt. Nagyon kedves emberek általában, ami nagyon-nagyon nem megy neki, az az unatkozás, tehát az nagyon nem megy neki. Jó, nézzük az absztrakt randomokat egy kicsit. Itt vannak, őnekik a személyes kapcsolat. Tehát egyszerűen ő mindenféle személyes kapcsolódásban érzi jól magát, és ilyen értelemben onnan tud majd legjobban tanulni is. Nagyon jól megy neki őszintén odafigyelni a másikra. Tehát jó barátságokat, jó kapcsolatokat, jó vezető is ilyen értelemben. A segítő szakmákban majd ő biztos, hogy nagyon jól tud menni. Egy nagyon spontán, törődős valaki. Tehát igazából, én tényleg azt is szokták mondani, hogy szeretetből és kedvességből duplát hordoznak ezek az emberek. Nagyon jól reagál az érzésekre, az érzelmekre, ezekre fajta kis rezdülésekre is. Ugye ezek azok, akiknek nehéz az, amikor a csoportban valakinek nem jó. Nagyon, tehát átfogóan gondolkozik, látod, ez közel van a globálishoz, hát absztrakt is és random is persze. Igen, nagyon jó harmóniát teremteni a csoportban, tehát átjárni, igen, egy kicsit azt mondani, jaj, téged annyira élvezek, amilyen, azt mondta rólad, hogy nagyon klassz vagy, és ezek csinálnak csoportot. Az ilyen, hogyha osztályfőnök lesz, ott nagyon jó közösség lesz. Tehát ténylegesen, hogyha ilyen vezető lesz, akkor azon a helyen az dolgozni fog azon, hogy ott jó légkör legyen, és meg is tudja ezt csinálni, mert gyakorlatilag személyesen tudja összekötögetni ezeket a helyzeteket, de kell is neki az ilyen. Na most egy ilyen embert beteszel egy olyan munkába, ahol csupa szám van, meg csupa rutin munka, meg papírmunka, meg valami, hát ott megbolondul. De ténylegesen, tehát ennek nem megy, de fordítva is úgy van. Ha a másikat meg beteszed abba, az neki nem lesz jó, hogyha mindig azt kell csinálnia. Nagyon érdekes volt például, hogy ugye hát ápolőnök például azok nagyon ilyenek, segítő szakmában, de ezeknek kell észlelni azt, hogy állandóan, hogy mondjam, megkapja azt a visszacsatolást, hogy ezt te azért csinálod. Mutatok egy ilyen kis érdekes megfigyelést. A helyi egyetem ápolónői képző kurzusának szervezői felfigyeltek arra, hogy igen sok potenciálisan kiváló ápolónő kiesik a programjukból. Miután utána néztek az ügynek, kitűnt, hogy a kiesők közül sokan ilyen absztrakt random típusúak. Azért vonzódtak a szakmához, mert a személyes gondoskodás, a mások jólétével való törődés vonzotta őket. Sajnos azonban senki nem figyelmeztette őket arra, hogy rengeteg ilyen típusúak számára rendkívül ellenszenves órát kell majd végig szenvedniük, mielőtt majd elérnék álmukat. A tanárok elhatározták, hogy szorosabb kapcsolatot alakítanak ezekkel a diákokkal, és emlékeztetik őket arra, hogy miért is döntöttek úgy, hogy ápolók nők szeretnének lenni. Hogy életeket mentsenek, hogy jobbá tegyék mások életét. Ezzel végül is elérték, hogy a fizika és kémia és anatómia órák olyan személyes kihívássá váljanak, amelyeken a végső cél érdekében túl kell esni. Szinte mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy még az absztrakt randomok is kitűnő eredményeket érhetnek el a tárgyakban, amennyiben személyes, odaadó elkötelezettséget éreznek, és nem tévesztik szem elől a végcélt. Sok ilyen gyerek van az iskolában, azok között, a tanulmányok között, ugye erre mondta Varga Domokos, hogy az ízetlen kásahegy közé mazsolákat tenni. Fölfogják azt, hogy hol érdekel ez engem, hol érint ez engem, minek van, miért olyan jó ez. Tehát egyszerűen őnek is személyes, meg kell személyesíteni azt az ismeretet is akár, vagy azt az utat, hogy rágd át magad, ott lesz egy mazsola. Egy kicsit még azt elolvasod, és fölkelünk, és beszélgetünk, vagy valamit csinálunk. Tehát érted, neki kell látni egy ilyen kis látótávolságban egy valamit, ami őt személyesen is vonza, érdekli, valamit csinál vele. Különben belekeseredik, és az egészet el fogja dobni, mert ez nem nekem való, én ezt nem tudom, és minden is annyira eltávolodik tőle. Jó, szinte bárkivel tud jó kapcsolatot lenni, érzelmi szükségleteket fel tud ismerni. Tehát látod, ez mennyire kapcsolódós egy ember. Ezért személyessé tenni a tanulást. Tényleg személyessé. Tehát egyszerűen kell neki találni olyan pontokat. Ha más nem, az személyesen a tanárnénit szereti, vagy a tanárbácsit szereti, vagy azt az iskolát, mert ott akkora jó ünnepeket rendeztek, hogy az valami fantasztikus volt, hogy mindenkit ismert ott ebbe az ünnepbe. Vagy bármi más. Érted? Vagy jót táncoltunk a szalagavaton, vagy jót pletykáltunk a folyosón, vagy jó, ott lehet focizni, és nem tudom. Kell neki az ilyen támpont ahhoz, hogy abban a közegben, ahol ő ezeket az ízetlen izéket csinálja, ott jó legyen neki. Tehát az, hogy volt itt, nem tudom, például az az éjszakás, nem tudom micsoda, amiről igen, szóval ez óriási volt ezeknek a típusú gyerekeknek. Mert ezek holnap is ebből élnek, meg holnap után is abból élnek, hogy igen, itt vannak ezek a személyes kapcsolatok, és én ide személyesen kötődök ehhez az intézményhez, például az is fontos, vagy a tanárnőhöz. Általános, rugalmas elveket szeret követni, tehát nem olyan nagyon kockásakat. Látjátok, micsoda. Lelkesen részt venni, amiben hisznek. Tehát ennek föl kell rajzolni az ászlót, hogy oda megyünk, gyerekek, nagy misszió ez, amit csinálunk, minden. Ennek fel kell rajzolni. Ahhoz, hogy ugye hajóács legyél, ennek aztán meg kell mutatni a tenger összes szépségét. Tehát nem a szöget, meg nem a fát, meg a fa típusát, meg hogy elemezni különösen. Ugye? Az összetartás nagyon-nagyon fontos, és dolgozik is rajta, és fog is csinálni, és ez szívvel dönt, nem ésszel. Általában fontos is neki, hogy ezt megkaphassa, ezt a lehetőséget. Hát ennek következtében mi nehéz megmagyarázni az érzelmeit, mert hogy hát egyszerűen intuitívan él, nagyon nehéz neki a versengés. Jaj, piszkosul nehéz, nem csak ám azért, mert érzékeny amúgy is, mert sajnálja azt, aki lemarad. Érted? Ez besegíteni a következőket is, és egyszerűen átérzi azt, hogy hát jaj, mert hát ő biztos, hogy ő is, és most milyen érzés lehet neki, hogyha stb. Ez mindig mindegyikbe belegondol, hogy annak milyen érzés lehet. Igen. Hát nem is tud nem szimpatikus emberekkel dolgozni. Ezek a gyerekek, hogyha például egy tanár, tehát itt azért, ha nem talál egy kis szálat egy tanárhoz, gyerekek. Tehát azt két napig is nehéz kibírni, nem ám több évig. Tehát nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz neki, de egyszerűen mindig érzi azt, hogy valami ott nem jó. És ugyanígy a munkahelyen is. Nézzétek, vannak olyan emberek, akiket annyira nem zavar. Kész, levetem, és ha hazamegyek, hát ő ilyen, meg ilyen. Érted? És dolgozik azokkal, akik, mit tudom én, dolgozik. Ezek az emberek nem tudnak azokkal dolgozni, akikkel úgy egyébként nem tudnak valami kis szálat valahogy összekalapálni. El is fog onnan kopni. Tehát annyira rosszul érzi magát egy olyan helyzetben, hogy ténylegesen lehet, hogy a saját teljesítménye is lerombolódik ettől. Pontos részleteket szolgáltatni. Na, ettől megkérdezett, hogy konkrétan mi volt a könyvben, vagy mi volt a házi feladat, pontosan a... Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ebben az esetben, tehát ugyanígy a leckéből, tehát hogyha például pontos adatokat kell szolgáltatni, neki nagyon nehéz. Tehát neki segíteni kell, meg kell nézni, hogy audio, vagy vizuális, vagy kinesztetikus, és hogy ezeket a nehéz pontokat hogyan tudja ő valahogy megjegyezni, mert ő neki ez nagyon nehéz lesz, ilyen konkrétumokat megjegyezni. Ugyanígy a másiknak meg mást kell majd ugye segíteni. Akár a pozitív ügye mert mit gondolt erről, tehát ilyen értelemben ő nehezen, mert akkor hát ha másik is, mert akkor nem tudja. Tehát egyszerűen tényleg nehéz neki szembesülni, önismeretbe segíteni kell neki. Egyszerre egy dologra koncentrálni nagyon-nagyon nehéz neki, tehát jó, hogyha vannak ilyen jellegű kis gyógyfeladatok, hogy egy kicsit oda kell azért figyelni, mert nem olyan nagyon megy neki. mi köze van hozzám, érted? Mit érdekel engem? Miért kell, mire megyek vele, meg ilyenek? És hogy hogyan hagyhatnám a kéznyomomat a világon, érted? Én csináltam. Tehát ez nagyon fontos. Én rendeztem be. Ja, azt én írtam föl, én töröltem le a táblát, minden számít. Tehát személyes feladatot, neki szóló feladatot. Egy összekacsintás neki, hogy fú, ezt te csináltad, oké, ez klassz, igen. És ilyeneket. Tehát egyszerűen szereti azt, hogy érzékeli azt, hogy ez én voltam, ez nagyon fontos neki. Jó, amikor ezt ugye most kicsikét végigvettük, most már nem csinálok több változatot, most azt láthatjuk, hogy a megismerés útjai, a megtanulás, egyáltalán a világgal való kapcsolódásnak az útjai, ezeket néztük, ugyebár, még a többrétű intelligenciát nem néztük, ez kicsit úgy belemegyek, mindjárt, ugye, különböző felosztásban, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az intelligenciánk, tehát egyszerűen az is többféle. Mondtam az elején, ugye, hogy ebből a klasszikus felosztásból ugye a hétféle intelligenciát mutatunk, de itt nem az az érdekes, hogy kinek milyen intelligenciája van, emberek. A hét intelligencia, múltkor ezt tanítóképzőn nem tudták a tanítók, ezért elmondom. Nyelvi, verbális, ugye, amelyik, majd mindjárt mutatok hozzá, logikai, matematikai, ugye, a mozgásos, intelligencia megismerési mód, tehát ilyen úton közelítjük meg, tehát értünk, zenei, muzikális, ami nem csak a zenei, vizuális térbeli, emlékeztek, ez volt amikor a bakoknak is, tehát belső képkészítés, stb. A személyiségen belüli intrapersonálisnak nevezzük, tehát ezek az elmélyedők, a magukban nézők, a filozófusok, a ilyenek, vagy az interpersonális intelligencia, amelyik a személy közé láthatjuk, ez például ez a fajta típusú. Na igen ám, de a gondolkodás az úgy működik, hogy minden egyes megismerésbe, gondolatba, ugye mindannyiunkban dolgozik mind a hét intelligencia típus, csak nem mindegyik egyformán erős, de minden gondolat végigmegyeget az összes héten és különböző utakat jár be. A ránk jellemző, hogy valaki milyen típusúan intelligens, az azt jelenti, hogy hol kezdi. Tehát a nyelvi micsodán kezdi, és majd végig kóborol a vizuálison, és utoljára megy az interpersonálison például, érted? Tehát végig megy mind a hét részen, de az fogja meghatározni, hogy melyik benne a legerősebb. Ez egy velünk született dolog. Ha például valakibe a kinesztetikus intelligencia a legerősebb, akkor ő ugye legelső sorban mozgás közbe fogja megérteni a világot, és ez, amit akkor fölfogott, az továbbadja az összes többinek, és akkor azok, tehát így átveszegetik. Igen ám. De ha ő nem kap táplálékot a legerősebb kettő intelligencia megismerésből, akkor nem lesz fölvétel, tehát nem tudja továbbadni se a többinek. A többi se tud dolgozni magyarul, a többi intelligencia fajtája. Ezért nagyon fontos nekünk szülőknek, tanároknak kitapogatni azt, gyerekkorban még nem minden látszik, de kell keresni, hogy neki mi a legerősebb kettő, mondjuk, bejárata a világhoz, azért, mert azon tud kapni a legerőteljesebb löketet, motivációt, impulzust, megértést, megvilágosodást, mindent, és azt most képzeljük el így kicsit egyszerűen magyarázva, tovább gurul és bevonja az összes többit. Tehát amikor matematikai intelligenciája, logikai intelligenciája úgy néz ki, mintha nem lenne az a nagyon éles, vagy valami, akkor az Jóisten szerelme áldjon meg, nehogy elkezd matematikából korepetálni, mert nem az fogja segíteni, hanem a biciklit javítjuk így, hogy nézzük meg, hogy ott van az a csavar, azt ki kell cserélni. Ez a biciklire vonatkozik, élő, szervezetre ez nem vonatkozik. Tehát az intelligencia fejlesztés is más utakon van. Milyen utakon? Megkeresem azt, ami jól működik, tehát megnézem azt, hú a kinesztetikus, hú a vizuális, vagy nem tudom én, hú a zenei, vagy valamiféle, annak adok táplálékot, az erősödik, és mivel abból olyan erős impulzusok mennek ki, és gurulnak ki, most így az előbbi példánál maradva, be fogja lökni, mint a dominó az összes többi intelligenciát, és felhúzza maga mellé. Ezért annyira fontos, hogy mind a hét intelligenciát tapogatva ne higgyük el, amikor nem ez az iskola, egy másik, mert általában az iskolák a verbálissal és a logikussal gondolkodnak. Mondjuk maximum. Mondjuk. Tehát ne higgyük el, amikor azt mondják, hogy jaj, mi a jaj? ez a kettő, vagy ebből a kettőből egy fél, jaj, ami most éppen sorra került. Mert nem tudta kitapogatni, hogy van-e neki kinesztetikus intelligencia, mert lehet, hogy azt mondta, hogy hiperaktív ehelyett. Tehát érted, nem tudta kitapogni, hogy van-e neki zenei intelligenciája, mert az a heti egyén, tehát nem az énekóra mutatja meg. Tehát a ritmusokra, áthallásokra, hangszínekre, hangsúlyokra, nem tudom, valakire, valaki például ebbe ügyes. Hát ebben a helyzetben hát nem mutogatom meg mindegyiket, csak kicsit. Ugye a nyelvi verbális nem kell körülírnom, de itt például mindig onnan nézzük, hogy a memória honnan indul. A nyelvi verbálisnál az elhangzott szavakon keresztül indul meg a memóriája. Tehát neki nagyon lényeges, hogy meg legyen fogalmazva, mit tudom én, a gazdag szókincs, a találó elemzés, az írott kommunikáció, idegen nyelv tanulása például neki jól megy. Jó, ilyeneket sokat látunk, ennek kedvez az iskola rendszer, sokat látunk belőle. Tehát vigyázz, de én önállap például, hogyha unalmas az az óra, és ezt már százszor hallotta, és ez kicsit alacsony szinten van megfogalmazva, rendkívül unalmas lesz ennek a nyelvi intelligenciának, hanem gazdag kifejezéseket hall meg minden. Itt is van egy kis veszély. Na jó. Van a logikai, ő a memóriát logikai lépéseken keresztül tudja, elemzés, számok, ugye ez lefordítja, mértékegység, hát érted, nekem kínai, de neki nagyon fontos, hogy akkor mindent lehessen látni, és ilyenre beazonosítani, érvelni lehessen. Igen, elég jó kérdéseket tud tenni, stb. A hagyományos iskolarendszerben minden erre épül, vagy majdnem minden. Tehát ezek a gyerekek is elég jól lavíroznak ebbe a helyzetbe. Ha ki tud bontakozni, akkor jó, üzletember, könyvelő, elemző, jogász, mérnök, programozó, stb. Jó. Itt vannak a mozgásosok, ugye? A memória fizikai érzékelésen keresztül megy, térérzékelés, ugye harmonikus mozgások, jó időérzéke van, jó kézügyessége van, ez ezermester, építős játékok, jó sebész lehet majd belőle, hangszerjátékos, stb. Tehát ezekbe a dolgok látni, érezni, hallani, tapintani kell tanulás közben. Érted? Ez rákcsálni fog tanulás közben, gyurbikálni fog tanulás közben, meg mindenfélét fog csinálni, csak hogy mozogjon, érezze, sisteregni fog, meg ilyeneket fog csinálni. Hát elég zavaró, ha 30-an vannak, ugye. De mégis azt lehet mondani neki, ez a megközelítési módja, ez adná a legnagyobb impulzusokat. Emlékeztek az elején az angol tanulósnak? Tehát ez adja neki, és ez föl fogja hozni majd a logikait is neki. Föl fogja hozni az összes többit, mert beindítja az összes többit. És ez tragikus, érted, hogy vannak olyan gyerekek, akik soha nem kapnak táplálékot azon, amin ők a legjobban értenének. És akkor csodálkozunk, hogy az összes többi intelligenciája pihen. Hát ez borzasztó. Most is hallottam idefelé, nem tudom én, hogy intelligens telefon. Mit intelligens? Melyik intelligenciában intelligens? Tehát amikor átmegy egy szóhasználat abba, hogy csak az az intelligens, akinek a logikai vagy verbális intelligenciája van. Hát ezt felejtsük el. Tehát sokféle intelligencia van, és bizony mindenkinek megvan a saját valami típusa, és akkor, hogyha nem kap szegény enni, akkor ne csodálkozunk, hogy ez nem működik. Még a pár megmutatom, a zenei muzikális, ezek ritmusokon, dallamokon, tehát ennek nagyon fontos, hogy például egy tanítás ne legyen monoton. Azért kiabálok itt, hát ha van itt zenei érdeklődés, érted? Ezt el lehetne mondani, sokkal másképp is, nem jegyezné meg. Tehát azt mondom, hogy egy jó tanár, egy jó szülő, egy valaki, érted? Sokféle, hát köntösben, tehát legalább 2-3 féle módon szólaljon meg abban a dologban, hogy hát ha az egyiknek ide van csatornája, hát ha a másiknak oda van csatornája. Tehát olyan, mintha több nyelven beszélnénk néha. Azt mondja, érzelmek, metakommunikáció, tehát kell neki a gesztus, a sorok közötti olvasás, humor, nem tudom, ezek a zenei, tehát a muzikális gondolkodásúak. Nem kifejezetten az énekórába zárt fejlesztés segíti a kibontakozását. Hát érzékeljük azt ugye nyilván, de közben ők jó pszichológusok, kócsok, előadó, karmester, hangmérnök, szónok, nem tudom én, terapeuta lehet belőle. A vizuálisról már szóltam, ugye, a belső látás, belső képkészítés, ezek a révedezők, ugye, színek, formák, tér, ugye más szemszögből látni valamit, arcokkal például nagyon szeretnek dolgozni, ugye a vizuálisok, ugye megnézni rajta. Jó, divattervező, stb., designer, belső építész, festő, műszaki rajzoló, kertépítő, mit tudom én, navigátor, operatőr, térképész, fényképész, pilóta vagy szobrász vagy akármi. Tehát érted? De kell neki táplálék. Vannak az intrapersonálisok, ugye amikor befelé van, a memóriát magában átgondolva, részleteket kiépítve értékeli. Szegény gyerek. Ez éppen, hogy beépíteni a részleteket, érted, és már vágtattak tovább, már 3 mindennel tovább vannak, érted, az egész osztály, amíg ő a részleteket bent magában kiértékelné. Figyelsz, fiam! Érted? Nem, ő neki nagyon kellene az, hogy leüllepedjen, hogy azt egy kicsit elmorzsolja. Erre mondta Karácsony Sándor, hogy mélyen szánt, mint az eke. Érted? Nem, mint a borotva. Tehát igen. A borotvásoknak van az óra, mert pörögjön az óra, érted? És ezek szegények még ott állnak az első mondatnál. Tehát azért neki ez ugye nehéz, de nagyon jó tudós lesz, nagyon jó szintén való tanácsadó, író, költő, filozófus, stb. Bíró, kezelőorvos, tehát ki jó törő tudja gondolni, ugye egy diagnoszta, stb., egy lelkész, nem tudom. Tehát ezek nagyon értékes megismerési módok, csak hát igen, kell neki táplálék. És van az interpersonális, a személyközi, ennek könnyű, mert hogyha sokan vannak, ugye párbeszédes megértésen keresztül épül, empátiával, együttműködéssel, jól motivál másokat, kapcsolati rendszereket tud építeni, jó bizalmat tud építeni, tárgyalóképes, szeretett adást, hát jó, konfliktuskezelésben, jó, ennek is kicsit könnyebb a dolga, de például, hogyha nincs neki elől a logikus intelligenciája, akkor szegény neki, őnek is nagyon-nagyon jó ebben a helyzetben. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a többrétű intelligenciát is még azért nézegessük meg, és ne álljunk le ott, hogy jó, mert ez lehet, hogy így nem megy. Egyik nyelven nem ért, lehet, hogy egy másikon fog. Ja, itt vannak. Jó. Ja, mutatok, záró történet. Vezetőségi gyűlés volt. Azt mondja, a konkrét szekvenciálisok éppen nem voltak ott. Sok absztrakt jött, ugye randomok jöttek össze. A napirend főpontja a közelgő ünnepély reklámozása volt. Emberek, mondta valaki izgatottan, nagyszerű ötletem van. Ugye, ez amit a konkrétak már mindjárt megriadnak, de nem voltak ott. Mi lenne, ha vennénk 1000 léggömböt, és megtöltenénk őket héliummal? Betehetnénk egy kis reklámkártyát mindegyik léggömbbe, majd fölengedhetnénk őket a levegőbe. Aztán az egész környéken szétszóródnának. Így az emberek tudomást szereznének az eseményünkről. Minden más jelenlevő random típusú ember azt gondolta, hogy ez a legnagyszerűbb ötlet, és később a hét folyamán az egyikük elment, megvásárolta a léggömböket. Az esemény tényleges megkezdése előtt azonban volt még egy vezetőségi gyűlés, ahova a konkrétok is eljöttek. A random típusúak lelkesen előtárták tervüket, a konkrét szekvenciálisok pedig udvariasan végighallgatták őket. Végül az egyik konkrét szekvenciális feltette a kezét. Tudjátok, hogy egy héliummal töltött léggömb milyen messzire jut el, mielőtt elkezd leereszkedni? Kérdezte. Hát a randomok kicsit kényelmetlenül érezték magukat. Hát nem, ismerte be az egyikük. A konkrét így felelt. Hát elméletileg kb. 300-400 kilométerre jutnak el. Szerintem a hegy túlsó oldaláról nem szeretnének eljönni az emberek. Hát igen, erre nem gondoltunk, mondta az egyik random típusú. Egy másik konkrét felemelte a kezét. Tudjátok, mennyi ideig marad egy héliummal töltött léggömb a levegőben, mielőtt elkezdene leereszkedni? Hát nem, ismerte el egy random típusú, most már egy kicsit megszeppenve. Az előző hölgy folytatta. A héliummal töltött léggömbök 2-3 hónapig szoktak fennmaradni. Addigra az ünnepélyünk tulajdonképpen véget ér. Erre a random típusúak halkan így szóltak. Hát igazatok van. Az 1000 léggömböt tartalmazó dobozka még mindig egy hivatali asztal alatt búslakodik, mivel senki nem használta. A vezetőségi tagok azonban fontos tanulságot vontak le. Az elmúlt időkben a random típusúak néha azt gondolták, hogy a konkrét szekvenciálisak csak egyszerűen minden jó ötletet elrontanak, és kritikus módon minden grandiózus tervüket tönkreteszik. Most rájöttek, hogy a konkrétak hozzászólásai nagyon fontosak. Manapság a vezetőségi gyűléseken gyakran előfordul, hogy valaki azt mondja, várjunk csak, a konkrétok nélkül ne fogjunk bele. Tehát azért. Vagy például szintén egy életpélda. Az apa az istálóba akarta vezetni a szamarat. A szamár csökönyösködött. Az apa húzni kezdte a kötőfékénél egyre erősebben, ahogy csak tudta. Az apa beleizzadt. A szamár megvetette a négy lábát, nem mozdult. A fiú figyelmesen szemlélte a jelenetet. Kicsit mosolygott, de sajnálta is az apját. Csak várt. Az apa nem bírta tovább. Dühöngött, káromkodott és feladta. A fiú aztán megmozdult, odament a szamárhoz, egy gyors mozdulattal elkapta az állat farkát, és teljes erejéből kezdte hátrafelé húzni. A szamár hatalmas ugrással bevetette magát az istálóba. A fiút Ericssonnak hívták, felnőve a 20. század egyik legnagyobb pszichológusa lett. Ugye, nem mindig azon a módon oldódnak meg a kérdések, nem mindig azon a módon vesszük fel az információt, ahogy mi. Tehát egyszerűen ennek a gondolatmenetnek, hogy csak úgy jó, ahogy én tudom elképzelni, ebbe, ebbe bele lehet szegénynek pusztulni, és biztos, hogy nem mindig segít. Még egy kicsi van. Egy Nobel-díj várományos professzor a tudományos élet hajszáját ki akarta pihenni, és elutazott a tengerpartra. Látta, hogy a parton egy halász hálóját foltozta. Nagy nehezen rábírta, hogy vigye el csónakázni. Már jó távol voltak a parttól, amikor a professzor faggatóra fogta a halászt. Ismered-e a történelmet? Nem. Hát akkor elveszítetted az életed negyed részét. És a csillagászathoz értesz-e? Nem. Hát akkor elveszítetted az életed felét. És ismered-e a filozófiát? Nem. Hát tudod-e, hogy az életed háromnegyed részét elveszíted így? Váratlanul kitört a vihar, a csónak a tengervizén úgy lebegett, mint egy törékeny dióhéj. A vihar hangját túlharsogva az izmos halász megkérdezte a félénk professzort. Ön professzor úr, tud-e úszni? Nem, hangzott a válasz. Hát akkor elveszítette az egész életét. Te és az Úr Jézus együtt mentek az úton. Az Úr lábnyomai egy jó darabon a tieid mellett haladnak, de az ő nyomai határozott, kemény, erős, célra törő járásról tanúskodnak. A te lábnyomaid ezzel szemben tétovák, látszik, hogy sokszor megállsz, elgondolkozol, vissza-vissza fordulsz, néha még irányt is változtatsz. Egy ideig így bandukoltok, de aztán a te lábnyomaid fokozatosan hasonlítani kezdenek az övéhez, és együttemben haladtok előre. Így mentek te és Jézus, mint két barát, vállon mellett. Minden tökéletesnek tűnik, de aztán valami megváltozik. A nyomaid, amelyek az előbb az ő lábnyomai mellett rajzolódtak ki, most belenyomódnak az övéibe. Az ő nyomai nagyok, a tiéd kisebbek, de te és Jézus elkezdtek úgy haladni előre, mintha egyetlen személy volnátok. Egy jó darabig így ballagtok, aztán újabb változás következik. A nagy lábnyomon kirajzolódó apróbb nyom nőni kezd, még nem olyan lesz, mint az övé. Most már csak egyetlen lábnyom sorakozik a homokban, egyetlen személyként rójátok tovább az utat. Na, úgy is tűnik, minden rendben van, de hirtelen megjelenik egy második lábnyom. Ez aztán különös. Az új nyomok cikcakban haladnak, megfordulnak, újra visszafordulnak, megállnak, furcsa irányváltoztatásokat is tesznek. Csodálkozol, nem hiszel a szemednek, fel vagy dúlva, és az álom itt véget ér. Elkezdesz imádkozni. Uram, megértettem az első helyzetet a megállásaimmal, és az ide-oda szaladgálásaimmal. Bizonytalan voltam, de tanulni akartam. Te meg biztosan jártál az úton, és segítettél, hogy veled mehessek. Így van, jól látod. És amikor az én kis lábnyomaim belesüppettek a tieidbe, akkor tanultam a te nyomodban járni. Közvetlen közelről követni téged. Bravo! Jól és gyorsan tanultál. Aztán, amikor a nyomaim ugyanolyanok lettek, mint a tieid, az azt jelentette, hogy mindenben a te tanítványod lettem. Így van, pontosan. Na de uram, hát mi történt azután? Mit jelentenek azok a különjáró nyomok, és főleg ez a körbe-körbe, meg előre-hátra futkosó? Egy pillanatig csend volt, aztán mosolyjal a hangjában az Úr megszólalt. Azok. Hát azok az én nyomaim voltak, amint örömtáncot lejtettem körülötted, mert láttad, hogy felismerted, hogy mit akarok. És én azt hiszem, hogy a tanulási módokat megismerni ez az. Amikor örömtáncot lejt a lélek benne és körülötte az Úr. Amikor felismerjük, hogy mit teremtett belé. Mi az ő nyelve? Mi az ő megértésének a forrása? Tehát ez egy nagyon-nagyon, és boldog lesz tőle, hogy valaki ténylegesen megérti őt, hogy nem hülye, csak globális ebben az esetben. Tehát erről van szó. Ez egy hosszabb folyamat, ezt megismerni ténylegesen azt lehet látni, de meg lehet látni, és mondom, mindenkibe van legalább két modalitás, amiben ő azért erős lehet. Ugyanúgy, mint az intelligencia pilléreibe is. Van kettő, ami elég erősen működik neki, amit be lehet lökni. Hát ebben nagyon nagy segítségre várnak, mert különben önértékelés, önbizalom, önbecsülés, stb. Leállhat, gátat szabhat, illetve nem tud szárnyalni, meg hát az Úr se fog táncot lejteni körülöttünk. Úgyhogy hát köszönöm szépen a ma estét, és jó kutakodást kívánok!
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt két hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.
hírpercek.